Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az egybegyűlt gyülekezetet, úgy az egrieket és vendégeiket, mint az Eger Szólátiakat és az ő vendégeiket is. A mai nap több szempontból is rendhagyó, mint általában az Isten tiszteleteink, hisz ma van advent első vasárnapja, másrészt pedig a mai alkalomnak van egy olyan része, amikor a gyülekezet jövőjével kapcsolatosan fogunk, vagy fognak majd a testvérek szavazni. De mielőtt így elébe mennénk a dolgoknak, advent első vasárnapja ugye arról szól, hogy megemlékezünk azokról a proféciákról, amelyek Jézus eljövetelét hirdették meg, és advent első vasárnapjának a mottója az az egyszerű igevers, amit nagyon jól ismerünk, a János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot. Ezzel kapcsolatosan egy kis rövid filmet nézzünk meg, és majd utána Isten igéjével fogjuk folytatni az Isten tiszteletünket. Úgy folytatódik ez az igevers, mert úgy szerette Isten ezt a bűnetelt világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem annak örök élete legyen. Ha belegondolunk az elmúlt hetek, hónapok eseményeiben, ha belegondolunk abban, ami körülvesz bennünket, és azt mondjuk, hogy Isten előre látta, hogy az a világ ilyen irányba fog menni, hogy ő szereti ezt a világot, hogy ő ezért életet tud adni, az egyszülött gyermekét tudja odaadni. Mennyivel hálásak lehetünk mi, akik ezt megértettük és magunkévá tehettük. És így advent első vasárnapján, amikor azon elmérkedünk, arra emlékezünk, hogy Isten már évszázadokkal Krisztus érkezés előtt profétákon keresztül megígérte, hogy lesz majd valaki, aki elhozza a békét, a békességet erre a világra. A kérdés ma az, hogy mi, akik tudjuk, és miután az események után vagyunk, mit kezdünk Jézus Krisztussal. Az elmúlt hetekben a médiában, talán az emberekkel való beszélgetés során többször előjött az a kérdés, hogy kit és kiket fogadjunk, vagy esetleg ne fogadjunk be. Nem ebbe a témába szeretnék belemélyülni, hanem inkább azt a kérdést szeretném föltenni, hogy mennyire hajlamos az ember egy másik embert befogadni, de mennyire elutasító Jézus Krisztussal szemben. Azért vagyunk itt, és a mai kérdés az, hogy kik azok, akik készek Jézus Krisztust befogadni az életükben, kik azok, akik Jézus Krisztusnak át tudják adni az életüket, és mivel advent első vasárnapja a békességről szól, a békéről szól, éppen ezért ennek függvényében egy olyan történetet hoztam ma délelőtt, amely ezt a békét fejezi ki Jézus életében. Nyissuk meg Bibliánkat Márk evangélium a 4. fejezeténél. Tehát Márk evangélium a 4. fejezet, 35-ös versétől a rész végéig olvassuk Isten igéjét. Hadd kérjem, hogy az ige iránti tiszteletből fönnállva hallgassuk meg a Szentírás szavait, Márk evangélium a 4. fejezet 35. versétől, majd az imádság után egy énekverset fogunk énekelni, a 344. számú ének első két versét. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk, menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóban, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg. És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Kihez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki. Imádkozunk. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked ezt a történetet, amelyet olvashatunk, annak tanulságát, hogy magunkba nézünk, és föltegyük a kérdést, hogy vajon te a mi hajunkban vagy-e. Köszönjük neked azt az áldozatot, amelyre emlékezhetünk, hogy ott hagyva a menny dicsőségét, pompáját, lejöttél erre a földre, emberré lettél, szenvedtél azért, hogy nekünk életünk legyen. Add, hogy megértve üzenetedet, tudjunk épülni, tudjunk változni, tudjunk benned bízni. Add, hogy az életünket teljesen rá tudjuk bízni, bármilyen körülmények között is. Mert neked hatalmad van lecsendesíteni a vihart, mert neked hatalmad van megváltoztatni embereket. Hadd kérjünk most arra, hogy igéden keresztül építs, bátoríts, fedj és taníts. Szólíts meg mindnyájunkat. Drága szent lelkednek erejével. Amen. Talán egy nagyon jól ismert történetről elmélkedünk ma, amiről talán többször is hallhatunk prédikációt, igehirdetést, tanítást. Mégis ez az egyik olyan történet, amelyet úgy gondolom, hogy a békének, a békességnek az egyik hétköznapi kifejezője. Éppen ezért választottam és hoztam ezt ma ide, hisz, mint korábban említettem, advent első vasárnapja a békességről, a békéről is szól. Hát nem tudom, hogy ki mennyire készül az a karácsonyra, az adventre. Ha a bevásárló központokat figyeljük, akkor azt látjuk, hogy az emberek lázasan vásárolnak, és talán ez alatt azt értik, hogy készülődnek az ünnepekre. De a advent nem erről szól. Advent nem a leértékelt akciósárukról, nem a vásárlásról, a jófogásról, nem az üzletről, a bevételekről és kiadásokról, még nem is a szegénységről és a gazdagságról, hanem advent arról szól, hogy valaki érkezik. Valakit várunk. Egy olyan szemét, akire minden nap szükségünk van. Egy olyan szemét, akit a világ megismerhetett volna, vagy megismerhetne, de nem mindenki él ezzel a lehetőséggel. Egy olyan szemét, akit esetleg mi már ismerünk. Erről szól advent. Az érkezésről. Hát nézzük meg, hogy milyen jelentősége van Jézus Krisztus személyének a hétköznapunkban. Azt olvassuk itt az ígében, hogy ugyanazon a napon. Hát ha kicsit visszább megyünk, az előző részeket is elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy Jézus azon a napon példázatokban beszélt az embereknek. Beszélt a magvetőről, beszélt a lámpásról, beszélt a vetésről, beszélt a mustármagról, beszélt a hitről. Ezen a napon, amikor ennek a napnak vége lett, befejeződött, egy csónakba ül a tanítványokkal. estelet így fogalmazza meg az evangélium szerzője, hogy ugyanazon a napon, amikor estelet, Jézus megszólította őket, hogy menjenek át a túlsó partra. Kicsit hadd időzek ennél a kérdésnél, hogy mit jelent az este, nem csak a történet szempontjából, hanem mit jelenthet számunkra az, amikor előkészíti Márk azt a csodát, amiről majd később beszámol Jézussal kapcsolatosan. Mik az előzményei ennek? Hisz az életünknek nagy részében éljük a saját hétköznapjainkat, és egyszer csak valami csoda történik, vagy csodáknak kell történni az életünkben, hogyha Jézussal együtt járunk. Márk később is, az evangélium végén is arról beszél, hogy mindazokat, akik Jézust követik, különböző jelek kísérik. Hát nézzük meg, hogy mik itt az előzmények. Először is van egy hallgatóság, egy tábor. Van egy érdeklődő tábor, akik kíváncsiak arra, hogy Jézus mit tanít, mit mond el. Hát miről beszélhet Jézus a példázataiban? Nem másról, mint arról, amiért jött. Az Isten országáról. Hisz elközelített az Isten országa, hisz meghirdetett az Isten országa, hisz ime itt van az Isten országa. Arról a beteljesedésről, amire az emberek vártak. Ma is várnak az emberek valamilyen fajta csodára. Ma is várják az emberek azt, hogy azok a sarkolati kérdések, pontok, háborúk, megoldódjanak. Valaki elhozza a megoldást. Várnak valakire. És azt látjuk, hogy az emberek, a politikusok emberi szinten igyekeznek ebbe bekapcsolódni, olykor olyan magatartással, amely nemhogy lecsendesíteni a vihart, hanem inkább jobban fölkorvácsolja. A Szentírás arra tanít bennünket, hogy ne emberekbe bízunk, hanem Istenben. Átkozott az, azt mondja a Biblia, aki az emberekben bízik. Nem csak a politikai szintre értendő ez, hanem gyülekezeti szintre is. Ne emberektől várjunk megoldást. És ha már egy ilyen különleges helyzetben vagyunk, akkor hadd engedtessék meg, hogy itt megjegyezzem, hogy ne lelkipásztortól vagy lelkipásztoroktól várjunk megoldást. Az igazi megoldás Jézus Krisztus. Ugyanazon a napon, amikor Jézus beszámol, vallást tesz az Isten országáról, hogy hogyan lehet megragadni az Isten országát, Jézus ezt elmondja. És azt látjuk, hogy az emberek hazamennek. Talán azért, mert szükségük volt arra, hogy egy kicsit megemészék, amit Jézus mond, mert teljesen újdonság volt számukra. Ők nem így készültek föl, ők nem ezt várták a Mesiástól. Nem tudom, mit várunk. Mit várunk az új lelkipásztortól, milyen elvárásaink vannak. De hadd készítsen fel a gyülekezetet, hogy... Nem biztos, hogy minden úgy fog történni, ahogy mi azt gondoljuk, vagy elképzeljük. Hisz Istennek a tervei kifürkészhetetlenek. És nem minden esetben olyan módon válaszol Isten a feltett kérdéseinkre, ahogy azt mi szeretnénk, vagy mi azt gondolnánk. Minden esetre azt kell látnunk, hogy valami lezárul. Véget ér egy nap. Eljön az este. Ugye az este a szimbolikus értelemben nagyon sok mindent fejez ki. Nem csak valaminek a lezárását, egy napnak a lezárását, hanem jön a sötétség, jön a bizonytalanság. Az, ami körülvesz bennünket, hisz, amikor János az evangéliumában arról tesz tanúságot, hogy Jézus Krisztus eljön a földre, akkor úgy vezeti fel az evangéliumban Jézus Krisztus földre jövetelét, hogy a sötétségbe jött. És ha már befogadásról van szó, akkor János pont azt mondja, hogy az övéihez jött, de ők nem fogadták be őt. Mennyire érdekes, egy kicsit mögé néztem ennek az adventi kifejezésnek. Ugye latin szó, és az angol is ugyanígy hozza, de az adventis az jövevényt is jelent. Bevándorlót is jelent. Ez egy Jézus így érkezett erre a földre. És mennyire igaz az, hogy az emberek nem fogadták be őt. Itt van az este. Itt van az a pillanat, amit gyakorlatilag azt mondhatnánk, hogy hát jó van Jézus, akkor most elmondtad, megyünk haza, és holnap kezdődik újra a nap. De Jézus nem ezt teszi. Nem a megszokott dolgokba vezet be bennünket, hanem Jézus azt mondja, hogy most menjünk és evezzünk, menjünk a hajóval. Talán a tanítványok többen is gondolhatták ezt, hogy hát ez egy sima ügy lesz, ez a foglalkozásunk, ismerjük a tengert, nincs ebben semmi különös, evezzünk át a túlsó partra. Nem tudjuk, hogy mit akar a mester, nem árulja el Márk, hogy tulajdonképpen ezt firtatták volna, kérdezték volna a tanítványok. Azt gondolták, hogy ez nagyon egyszerű lesz. Hisz már feltételezzük, hogy már többször is megtették ezt az utat. Isten a rutinból, a megszokásainkból kizökkent bennünket. Olyan vizekre visz, olyan helyzetekbe hoz, ahol nagyon hamar rádöbbenhetünk, hogy a mi erőnk az nagyon kevés. Hisz miután beültek a csónakba, és előtte elbocsátották a sokaságot, beültek a csónakba, és itt már megjegyzi, hogy más hajók is voltak velük. Miért fontos ez? Hát számomra van egy olyan üzenete is, hogy de csak egyetlen egy hajóban volt Jézus. Ez az egyik. A másik, ha egy kicsit horizontálisan figyelem ezt a történetet, akkor a hajó, a csónak, az az életünk a hétköznapokban, amely sopródik. Próbálunk evezni, próbáljuk kormányozni, tudásunk, az élettapasztalatunk, a bölcsességünk szerint, most így átlagban, hétköznapiasan fogalmazok. És valóban, ahogy éljük az életünket, körülöttünk is vannak mások, akik élik az életüket. Más hajók is vannak körülöttünk. Ugyanazon a tengeren vagyunk. Ugyanazoknak a körülményeknek vagyunk kitéve. De a kérdés az, még hajóban van Jézus. Hogy te elmondhatod-e magadról, vagy én elmondhatom-e magamról, hogy az én hajomban ott van Jézus? Ez az egyik kérdés. Tehát Márk megjegyzi, hogy más hajók is voltak a nyomában, tehát követték ezt a hajót, hogy kíváncsiság vezérelt őket, nem tudjuk, Jézus nem tiltotta meg nekik, hogy ne kövessék. De hát ez nagyon érdekes egyébként, hogy elkerülhettek volna valamit ezek a hajók is. Hát nem kért őket senki arra, hogy menjenek Jézus után. Jézus életében látjuk azt, hogy nagyon sok ember követte Jézust. Nagyon sok ember követte. Mentek, ahol Jézus megjelent, sokaság veszi körül őt. Kíváncsi emberek veszik körül őt. De mindig azt látjuk, hogy kivételek vannak. Kivétel van a között, hogy kik gyógyulnak meg, hogy kikből űz ördögöt Jézus, hogy kik a tanítványai. És itt az elköteleződés, az odaszánásnak a mértékét fejezi ki a Szentírás, hogy követni Jézust, az nem azt jelenti, hogy oda megyek, ahova ő megy, és az ő lábnyomát követem, hanem követni Jézust az egy életstílus. Az életünknek kell megváltoznia. Nézzük csak meg a hétköznapokat. Én nagyon egyszerű példát hadd hozzak ide. Most szándékosan egy olyan területet fogok hozni, ami lehet, hogy itt sokakban megütközést okoz, de csak a példa kedvéért, tehát nem az, hogy erényként kiemeljem, de csak azért mondom, mert lassan már a köreinkben is ez nagyon népszerű, nagyon sok keresztény emberből válik, hát idézőjelben keresztény emberből válik buddhistává, szerzetessé. És megfigyelhető, hogy aki bemegy ebbe a szerzetességi rendbe, annak megváltozik az élete. Már nem úgy éli az életét, mint korábban. Külsőleg is, és az élet a hétköznapoknak a felépítésében is megváltozik. Még az étrend is megváltozik. Hát ezt most nem erényként hozom, csak példaként, hogy ez külsőségekben is így látszik, és láthatjuk, tapasztalhatjuk. Vagy hozhatnám a muszlimokat, bárkit hozhatnék. De Jézus nem a külsőségekre helyezi a hangsúlyt. És ez a csalóka. Mert hogy a keresztény kultúrában sokan gondolják azt, hogy Krisztus követők. Mert úgy viselkedünk. Mert megtanultunk viselkedni. Csak hát az élethelyzetek hozzák ki, hogy melyik hajóban van Jézus. Értjük? Tehát, amikor itt azt olvasok, hogy más hajók is mentek Jézussal, és ott voltak, akkor nem tudjuk, hogy ők hogyan birkóztak meg, akkor, amikor körülveszi őket a vihar. De azt tudjuk, hogy nagy szél támadt, szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy már kezdett megtelni. Ne gondoljuk azt, testvérek, hogy korábban nem voltak viharok ezen a tengeren. Ne gondoljuk azt, hogy azok a tanítványok, akik itt nőttek föl, ez volt a szakmájuk, hogy ezzel ne birkóztak volna meg. De ez a történet mégis kivételes. Ebben a hajóban, miközben emberileg azt várjuk el, hogy mindenki dolgozik, mindenki küzd az életben maradásért, miközben azt látjuk, hogy Jézus alszik. Mert hogy a békesség az nem csak azt jelenti, hogy minden rendben van körülöttem. Az igazi békesség akkor mutatkozik meg, akkor nyilvánul meg, amikor a viharban vagyok. Amikor összecsapnak a fejem fölött a hullámok. Hogy akkor, hogy reagálok ezekre a dolgokra. Hogy akkor mit teszek, mit csinálok. És igazából ebben mutatkozik meg a hitünk. Nagyon könnyű egy olyan istentiszteletre bejönni, ahol minden rendben van. Nagyon könnyű olyan embereknek prédikálni, akik rendben vannak. Nagyon könnyű összejönni egy helyre, amikor békeidő van, amikor nincs üldözés. De ne feledjük el, hogy ez lehet, hogy ma így van itt, de egy világnak egy másik pontján, egy másik részén ez nem is annyira természetes. És láthatjuk, hogy van egy tendencia, hogy lassan már Európában sem lesz természetes. Mit teszünk, amikor összecsapnak a hullámok? Amikor egyre jobban háborog a tenger, és hadd idézem Petőfit, ugye, hogy a tengernek milyen szimbolikus értelmezése van azon túl, hogy a víz, a tenger, amely az életnek a forrása is, összetevője, azt mondja Petőfi, a népek tengere. És ha ma kitekintünk, és szétnézünk, akkor egy háborgó tengert látunk magunk körül. Vajon minket is elfog-e a félelem és az aggodalom? Mi lesz velünk? Mi lesz velünk keresztény Európával? Mi lesz velünk baptistákkal? Mi lesz velünk? És hadd szűkítsem a kört egy kicsit földrajzilag, Eger-Eger Szóláti gyülekezettel. Mondhatjuk azt, hogy de hát mellettünk is vannak hajók. De hát ők is kínlódnak. Kérdés még mindig az, hol van a mester? A te hajódban van a mester. Nekem nagyon tetszik ebben a történetben az, ahogy Isten kivár, ahogy Jézus kivár dolgokat. Nem egyből avatkozik bele. Tanítványok elkezdenek, teszik a dolgokat, mondhatnánk azt, hogy merik ki a vizet a hajóból, és egyre több és egyre több lesz, és már kezdenek belefáradni. Testvérek, az a hívő élet, amely ilyen, abba csak belefáradni lehet. Mert az igazi próbák, a nehézségek, amelyek próbára teszik az életünket, amelyből megtudhatjuk, hogy mennyit ér a hitünk, az nem a szélcsendben, nem a békeidőben látszik meg, hanem amikor becsapnak a hullámok. Amikor összecsapnak a hullámok a fejünk fölött. Mindent megtettek, amire erejük volt. Talán mi is mindent megteszünk, ami az erőnktől függ, ami telik az ereinkből, az erőnkből. És még mindig azzal szembesülünk, hogy nem elég. Hogy fogytán az erőnk. Hogy fogytán a hitünk. Hogy fogytán a békességünk. Én nem tudom, hogy korábban milyen erőfeszítések voltak politikailag a békére, törekvések. De amennyire én most belelátok, természetesen, mint szürke ember, az eseményekbe, és amit engednek láttatni, hadd fogalmazzak így, nekem úgy tűnik, hogy nagyon sok erőt teszünk ebbe, hogy világbéke legyen, és minél többet teszünk, annál békétlenebb a világ. Mert hogy ne felejtsük el, hogy ez a történet nem arról szól, hogy a tanítványok milyen ügyesen megoldották az életüket. Nem arról szól, hogy te milyen ügyes vagy, milyen okos vagy, milyen tapasztalt vagy, és meg tudod oldani az életedet. A gyülekezet nem arról szól, hogy a lelkipásztor mennyire képzett, mennyire jó kiállása van, milyen jól beszél, és milyen magasan kvalifikált személy. hanem ez arról szól, hogy Jézus ott van-e a hajóban. Ez az egyik része. A másik része az az, hogy Jézus lehet a hajóban, ha mi továbbra is küzdünk a széllel meg a viharral. De itt a történet nem áll meg, hanem úgy folytatódik, hogy ezek az emberek kétségbe esetten oda mentek Jézushoz felkölteni Jézust. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Na ez a kérdés. Mert az emberiség ma is kiállt. Isten nem törődik velünk? Isten nem foglalkozik velünk? Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Vajon jogos ez a kérdés? Vajon nézhetjük-e így ezt a, szemlélhetjük-e így ezt a világot, a helyzetünket, hogy Isten nem törődik velünk, miközben hirdetjük és mondjuk, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Valóban Isten nem törődött ezzel a világgal, nem törődik ezzel a világgal, a mostani helyzettel, a mostani problémákkal, dehogy nem. Csak kedves testvér, ne felejtsük el, hogy ma az a baj, hogy ma nem élünk a lehetőséggel. Az a baj, hogy Jézust már rég kitettük a hajunkból. Ez a gond, hogy sodródunk, hánykolódunk, mint a többi hajó az életvizén. Ahhoz, hogy igazi béke, ahhoz, hogy megtörténjen a csoda, ahhoz, hogy átéljük azt, amit Jézus itt tett a hajóban, amikor felébresztették, és csak annyit kellett mondania, hallgass el, némulj meg. Csak parancsolt a viharnak. Ahhoz szükség van arra, hogy Jézus az életünknek a része legyen. Hogy az én életem hajójában benne legyen. Az a világ, amely megtagadja Istent, az a világ, amely az alkotmányából kiteszi Istent, az a világ, amely elfordul Istentől, az a világ az ítéletre van számva, a pusztulásra van ítélve. Utána néztem, milyen helyzetekben hozza a Biblia a békét. És nagyon érdekes dolgot figyeltem meg. Izrael életében, történetében a hosszabb békék, ilyen 30-40-80 éves békéket egy-egy háborút követően olvashatunk. Amikor Isten az embereknek a romlása, az elfordulása miatt, a tőle való elfordulás miatt tart egy ítéletet, felhasznál egy nemzetet, népeket. Nagyon érdekes, ahogy a Bírák könyvében azt olvasjuk, hogy Isten meghagyott olyan királyságokat Izrael környékén, hogy próbára tegye őket. És a próba arról szólt, hogy ezek az emberek pedig elkezdtek házasodni a környező népekkel, felvették a szokásaikat, a bálványaikat kezdték el tisztelni, kijártak a halmokra. Milyen hatással van ránk a világ, amely azért van, hogy próba alatt legyünk. És azt olvassuk, hogy Isten utálatosnak látta ezt a magatartást. Többször megjegyzi a Szentírás, és azt tették, amit jónak láttak a saját belátásuk szerint cselekedtek. Kedves testvérek, úgy a politikai életre vonatkozólag, mint a gyülekezeti életre. Egy figyelmeztetés, hogy ne azt szerint cselekedjünk, amit mi jónak látunk, hanem amit Isten kíván tőlünk. Tudom, hogy a világ azt hirdeti, hogy hallgass a szívedre, és cselekedj az szerint, és szerelmet, és nem tudom, miket hoz elénk erényként, hogy mit kövessünk, meg mi alapján döntsünk, de azért mégis Isten igéje a mérvadó, a mérce, amely arról szól, hogy hozzáigazodom, hogy az ő utasításai szerint élek. Hallgass el, némulj meg. Nagyon érdekes, mert itt nem csak arról szól a történet, nem csak az okozott félelmet, hogy bejött a víz a hajóban, hanem az a morajlás, az a zúgás, ami ezzel együtt járt. És az a zúgás, ami ma bennünket körülvesz, az elégedetlenség, az a fajta morajlás, zúgolódás. Ha visszamegyünk a Biblia történetében, akkor szintén azt látjuk, hogy Isten egyáltalán nem díjazta ezeket az eseteket. Sőt, amikor a nép zúgolódott, Isten mindig az ő haragját bocsátotta rájuk. Tanulságos. Valóban ezt a Jézust akarjuk a mi hajónkban? Hát itt azt látjuk, hogy egyfajta kétszerhelyzet is. Nagyon érdekes, mert nekem a másik tanulság ennek a történetnek az, hogy Jézus az emberi életnek egy olyan területén avatkozik be, ami részben nem is az ő szakmája. Hát ugye ő azért mégiscsak az Ács fia. Nem hajós. Hát honnan van neki ilyen tapasztalata? És tudjátok, testvéreim, ebben az az evangélium, az a bátorítás számunkra, hogy Jézus fölé kerekedik, fölötte van mindeneknek. Nem az emberi tudás szerint cselekszik, hanem meghaladja azt jóval. Nem csak a viharnak parancsol Jézus, nem csak a tengert szólítja meg, hanem megszólítja a mellette lévőket, a tanítványokat. Miért féltek ennyire? És itt nagyon érdekes, mert azt mondja Jézus, miért nincs hitetek? És akkor azt látjuk, hogy a béke és a hit hogyan kapcsolódik össze. Ha van hitem, akkor van békém. Hit nélkül nincs békesség. Nagyon sok ember megelégszik az álbékességgel. Azt gondolván, hogy olyan vizeken jár, ahol nincsenek új zűrök, problémák, csendes vizeken nevez, jól el van, békesség van. Ugye mire hívja fel a figyelmünket a Szentírás? Hogy vigyázzunk, mert amikor majd mindenki azt mondja, na most van a béke, na most megnyugodhatunk, akkor jön el az emberfia is. Tehát a békesség az nem attól függ, hogy én mit állítok, hanem a békesség az az, hogy miben hiszek, kiben hiszek. Jézus megkérdezi a tanítványokat, hát miért nem hisztek? Hát miért nem hisztek? És milyen érdekes, hogy arról beszél a példázatokban, hogy az Isten országába a hit nélkül nem lehet bejutni. Az Isten országát megfogni, megérinteni nem lehet hit nélkül. Miért nincs hitetek? Mire van hitünk, kedves testvérek? Most adventkor, miközben várakozunk, miközben helyzetekben vagyunk benne. Mire van hitem? tanítványok csak egyetlen egy kérdést tudtak utána föltenni. Ki ez? És hadd zárjam itt gondolataimat, hogy ki ez? Ki az a személy, akit várunk? Az emberek is várják a megoldást, a gyülekezet is vár egy megoldást, de ki az, akit várunk? Jézus Krisztust. Amen.